95.8. Sláger FM.
Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez már a slágerkult, amit hallgatnak. Üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam Budapest és Pest megye kulturális aktualitásait, méghozzá térség meghatározó alkotóival. Igen, a slágerkultban a kulturális életet formáló személyekkel beszélgetek estéről estére azokról a témákról, amelyek mindannyiunkat érintenek és érdekelnek is. Pavletics Bélát köszöntöm, nem először ebben a műsorban, a Pesti Magyar Színház művészét.
Jó estét kívánok mindenkinek!
Örülök, hogy jöttél, és őszintén szólva egyből adtál is egy nagyon komoly feladatot, ami tényleg fejtörést okoz, mert ebben a műsorban mi jellemzően egy kulturális eseményt emelünk ki egy alkotóművész életéből, és annak a kulisszatitkait próbáljuk bemutatni. No, de nálad olyan szintű a kínálat, hogy gyakorlatilag szinte minden este színpadon játszol a Pesti Magyar Színház majd összes futó és népszerű darabjában részt veszel, hogy csak néhányat említsek a sok közül. 1001 éjszaka, házasságon innen, házasságon túl, utánképzés ittas vezetőknek, valahol Európában, a Kincses sziget is, most sorolhatnám hosszan, sőt, hát gyakorlatilag műsorközlőként most a teljes márciusi programot felsorolhatnám, és minden napra jutna egy olyan darab, ahol Pavletics Béla játszik, és mindennek tetejébe még a tévében is látható, hogy az RTL-en futó a Szomszéd Tehene című sorozatban. Szóval úgy döntöttem, hogy ma nem ragadunk ki egyetlen egy eseményt, hanem az összességéről beszélünk ennek a sok-sok futó darabnak, amelyekkel a neved tulajdonképpen már összefort. Ahogyan a 7. kerülettel is összefort a neved meg a Pesti Magyar Színházéval. Egy hónapban hányszor lehet veled találkozni?
Hát nagyon örülök, ha így gondolod, és remélem, hogy a nézők is így gondolják. Igazából általában olyan 20-25 előadásom van.
Az nem kevés.
Nem kevés, igen. Ennek nem mindegyik előadás este van, valami délután, de kétségkívül azért
a színpadon vagy folyamatosan.
600-650 emberrel találkozunk minden előadáson, és remélem, hogy sok olyan dolgot kapnak, meglátnak, amit magukkal haza tudnak vinni, és majd abból tudnak örömet kovácsolni maguknak.
Ráadásul, ahogy én egyébként most, amíg vártalak, meg már az előző napot is veled töltöttem, mert amit fel lehetett lerni, azt elolvastam, megnéztem, meghallgattam. Tehát aki ennyi évet eltöltött abban a teátrumban, ami egyébként a 7. kerület szívében található, tehát az egy nagyon komoly kulturális központ, meg otthon a tiétek ez a színház, aminek elképesztő múltja van.
Igen.
És elképesztő jelene is, szerencsére, mert jó ide tartozni ez a csapathoz, ezen gondolkodtam.
Igen.
Hát te azért tényleg kitartasz jó régóta.
Ez így van, és nyilván ez annak köszönhető, hogy olyan emberek vannak együtt, még akkor is, hogyha van egy erősebb rotálódás, de hogy olyan emberek vannak együtt, akik mind emberileg, mind szakmailag nagyon szeretik egymást, barátként tekintenek egymásra, és talán a nehéz időszakokat éppen emiatt tudjuk sikeresen átvészelni, mind szakmailag, mind emberileg, mert hogy van egy ilyen nagyon erős kötődés egymáshoz.
Meg egymásba tudtok kapaszkodni.
Igen.
Hát és akkor mindenek tetejében még esténként ott vagy az RTL-en is, a Szomszéd Tehenében.
Igen, ez most egy nagyon, hogy mondjam, hálás vagyok az életnek, hogy ez egy ilyen időszak, hogy igen, van ez a Szomszéd Tehene című sorozat, ami minden hétköznap esténként megy a tévébe, és annak én vagyok az egyik főszereplője, több más csodás színész kollégám mellett, úgyhogy nagyon örülök, hogy egyszerre két helyen is jelen lehetek.
Persze azért tőled a kamera nem áll távol. Meséltem, amikor megérkeztél a stúdióba, hogy pont elcsíptem egy filmet, amiben szintén szerepeltél a Coming Out-ban, meg hát hosszan sorolhatnánk a te alakításaidat. Egyébként fel is van néhány sorolva a Pesti Magyar Színház honlapján is. Szóval szereted a kamera előtti játékot? Hozzátesz egyébként színházi színészként is? Van átjárás a kettő között? Művészileg?
Abszolút átjárás is van a kettő között, és igazából most volt ugye egy nagyon erős időszak, amikor nagyon sokat voltam kamera előtt, ami bizonyos szempontból másféle koncentrációt igényel, máshogy kell jelen lenni, másra kell figyelni, ugye a kamerában nagyon, nagyon látszik minden apró gondolat, nem úgy, mint mondjuk egy nagy színpadon, de kétségkívül nagyon sok mindent tudtam tanulni ebből a forgatási folyamatból, amit remélem, hogy színészként tett hozzám, mert észrevettem, hogy mikor fölmegyek a színpadra, akkor valahogy nem is tudom, hogy nem azt mondom, hogy egyszerűbben tudok fogalmazni, hanem van egy talán egy erősebb magabiztosság, hogy amit én gondolok, meg érzek, az meg fog meg fog nyilvánulni.
Tehát színpadi színészként a színházban?
Igen, igen. Aha. Tehát a forgatás tapasztalatai azt a színpadra úgy érzem, hogy át tudtam transformálni, hogy jobban érzem azt magamban, hogy amit gondolok és érzek, az egyszerűbben és érthetőbben megérkezik a nézőkhöz. Talán egy erős magabiztosságot is adott, és hát nagyon érdekes ez a két dolog, mert ugye a színpadon egy karakter sorsát, azt az ember lineárisan éli meg, az elejétől a végéig. Egy forgatáson ott ugye olyan, mint egy ilyen rövidtávú sprint, tehát ott arra jelentre kell fókuszálni, lehet, hogy annak az előzményét egy hónappal később vesszük föl, vagy lehet, hogy teljesen más hangulatban lesz azon a napon a színész, amikor annak a következményét vesszük fel, de ezeket az egészet meg kell próbálni az embernek fejben tartani, tudni a különböző lépcsőfokokat, és mindig arra erősen rákoncentrálni, és mikor megvolt, akkor nem kell reprodukálni, még így magamhoz ragadván a szót. Uh-huh. Ugye mikor elkezdtük az évadot, akkor újra elkezdtük játszani Hály János házasságon, innen házasságon túl című előadását a kis színpadon, ami hát ugye a címében foglaltatik, hogy benne van minden, ami a házasság és a párkapcsolatokról szólhat, és abban van több jelenet, amikor a kocsmában beszélgetünk a barátainkkal, és sörözünk közben, akkor meg a sört természetesen, aha, és mikor elkezdtük a jelenetet, akkor elkezdtem beszélni, vettem a sört, fogtam a poharat, és azon gondolkoztam, hogy melyik szónál vettem föl a poharat, mikor kellett öntenem, mert ugye a sorozatban mindig az volt, hogyha más kamerállás volt akkor, hogy de annál a mondatnál vetted föl, akkor öntöttél, és miközben ment az előadás, játszottam, akkor rájöttem, hogy ja, itt most ezt nem kell figyelni, hát ezt most nem ismételjük meg. Teljesen bár. Úgyhogy nagyon fura volt ennek az egésznek így az összetétele.
Ja, jó, hogy erről mesélsz, mert a mi műsorunknak itt a Slágerkultban pont az a lényege, hogy picit próbáljunk mögé nézni egy-egy kulturális alkotásnak. Ilyen a sorozat is, ilyen egyébként a színház is. Szóval, hogy nyilván nagyon más összesen lehet a kettőt hasonlítani, egy forgatást, meg egy próbafolyamatot, vagy egy előadást. De egyébként neked ez volt az első olyan sorozatod, amelyben főszerepet játszottál?
Igen. Igen, határozottan tudom mondani. Végül is egyes számmal jelölték azt a szerepet a forgatókönyvben, igen, meg ugye a diszpóban mindig van egy száma név mellett. Talán a megjelenési sorrendet jelöli, de ezt most nem tudom pontosan, úgyhogy nehogy lelőjenek, akik ez pontosabban értenek. És én az egyes számot viseltem, tehát igazából az egyik ugye főszereplő voltam, és a plakáton is ugye ketten voltunk, Csizmadi a Gergővel.
Hát ez meg a másik, ezt akartam is mondani, hogy tele van veletek Budapest, meg szerintem az ország is azzal a plakáttal. Én ráadásul ott a lakásomtól nem messze, hogy minden nap láttalak benneteket.
Igen, szerintem különben ez egy nagyon akciódús.
Az egy találó plakát.
Igen, az egy nagy bitangyú plakát szerintem, és nagyon vicces volt különben, hogy a 4-es, 6-os villamoson és a körút több pontján, sőt, még a színház mellett is.
Feltűntél.
Igen, és akkor volt, mikor mentem haza, és oldalra néztem, és ott mentem a villamoson, és olyan fura volt az egész, hogy ott látom magam, miközben
ez itt vagyok. Ez volt az első ilyen egyébként a színészi pályafutásod során, igen, ennyire előtérben?
Igen.
Mert azt tudom, hogy nyilván itt vagy mennyi filmben szerepeltél eddig, de más az, amikor az ember főszereplő.
Ez így van, ez volt az első, és olyan, nem is tudom, olyan remegő örömmel tapasztalja ezt az ember, miközben mindenki ott elmegy mellette, nyilván senki nem veszi észre, hogy ez a csávú az, aki ott van, aha, a képernyőn. De szóval fura volt, nekem is nagyon fura.
Nézed
volt.
Nézed magad?
Igen, nézem.
Amikor tehetem, éppen nem játszol.
Így van, felvételről szoktam megnézni. Nagyon kíváncsi vagyok, egy, hogy milyen lett maga a végtermék, meg arra is tanulási szempontból, hogy amit akkor játszottunk, vagy gondoltam, uh-huh, hogy az mit fejez ki, hogy az tényleg olyan-e.
Uh-huh.
Úgyhogy
ez egy
ilyen feedback. Sokszor olyan, általában elégedetlen szoktam lenni magammal, most azért úgy néha örömmel azt látom, hogy teljesen, aha, nézhető, vagy helyes, vagy nem tudok, hogy fogalmazni, úgyhogy ne tűnjön se túlzott szerénységnek, se nagy képviségnek.
Abszolút értelek, de én azt hallottam, főleg az alkotó művészektől, a pályatársaitól, hogy azért fontos valamilyen fajta önkontroll, már csak azért is, hogy legyen képed arról, hogy mit művelsz, bocsánat.
Igen.
De mi van a színházban? Ott azt felveszitek például az előadásokat időnként? Ott hogy van egyáltalán? Hát látjátok-e magatokat kívülről?
Nem látjuk magunkat. Nyilván van egy-egy előadás tévé felvétele, ami sajnos manapság már nagyon ritka, tehát ezért ennél,
hát igen, már
sokkal több lenne szerintem jó, meg ha a tévé is sokkal többet tudna vetíteni. mert nagyon sok olyan vidéki előadás is van, amit szerintem érdemes lenne megnézni, csak egyszerűen az ember nem jut el. Uh-huh. Na, visszatérve.
És elszáll.
Igen, igen. Szóval mindenképpen lehet benne tanulni. Ugye a színházban nem tudom magamat visszanézni, viszont ott van egy rendező, akinek nyilván hallgatok a véleményére, meg a szavára, meg ugye nézzük egymást, és akkor vannak olyan mondatok a kollégáktól, társaktól, ami kifejezetten segít abban, hogy jobbá tegyem azt a feladatot éppen, amivel dolgozunk. De az másabb, igen, amikor nem látja az ember önmagát. Bár az sem biztos, hogyha az ember önmagát nézi, az jó, mert lehet, hogy ő sokkal másabban látja magát, mint
más gondolsz arról, mint a néző lát. Kérdeztem tőled, és szerintem még akkor, amikor nem értek a mikrofonok, hogy abból a sok-sok darabból, amiben futó darabból, amiben látható vagy a Pesti Magyar Színházban, van-e olyan, ami prioritást élvez benned? Most nem akarok azzal az elcsépelt kérdéssel jönni, hogy melyiket szereted a legjobban, de kettőt mondtál egyébként, a geszti darabot?
Igen, mondtam kettőt, tényleg zavarban vagyok ilyenkor mindig, mert ha azt mondom, hogy mindet szeretem, akkor úgy néznek rám az emberek, hogy adjam
már. De egyébként miért ne szeretem?
De közben meg így van, mert mindegyikben megtalálom azt, ami számomra, na szóval mindegyikben megtalálom azt, ami jó, meg élvezetes, meg értékes, de ugye a legutolsó nagy bemutatónk az az 1001 éjszaka című World Musical volt, amit Geszti, Tasnád és Mondori szerzők jegyeznek, és Juronics Tamás rendezte, és hát ez Seherezádé, ugye a mesék, Jean, Aladdin, nem pontosan Aladdin, de aki megnézi, az majd esetleg megtudja. Igen, nem spoilerezünk. Úgyhogy az volt a legújabb nagy dobás, és abban én a Jean-t játszhatom az egyik szereposztásban, és hát azt nagyon élvezem, mert az egésznek van egy ilyen szinte rajzfilmes szabadsága, tehát hogyha valaki, nyilván sokan látták az eredeti Disney rajzfilmet, a Mikó István hangjával fémjezett Jean-t, akkor azt tudják, hogy abban ott tényleg ott aztán mindent lehet szinte. Úgyhogy ezt nagyon szeretem, de a sok családi musical mellett Kincse sziget való Európában nagyon, nagyon, öröm, nagyon nagy öröm számomra, hogy van két H. János darab, az egyik a Házasságon innen és Házasságon túl, amit a kis színpadon játszhatunk, tehát ez egy kamara előadás, párkapcsolat, ennek a keserédes megfogalmazása, amire az ember nevet, de talán inkább sírni van kedve, és abban is az egyik főszerepet játszhatom, valamint egy másik H. János darab, ez a utánképzés ittas vezetőknek, ami egy sokkal groteszkebb terápiát, nem is terápiát, hanem egy csoport, hát csoportterápiát mutat be, ugye? Csak már a darabban sokszor van ezen, hogy ez terápia, nem, ez nem terápia, aha, ez utánképzés, tehát hogy ez akadt meg bennem. Szóval az pedig egy sokkal szélsőségesebb karaktere megformálását kívánja tőlem, úgyhogy igazából nem tudok olyan előadást mondani, amiben nem találnám meg az örömet és a
varást. Hát ez a lényeg, hogy megtalálsz benne valamit, és az addig, nem addig jó valamit csinálni, míg az öröm benne van?
De szerintem addig jó. Az is biztos, hogy talán dolgozni is kell, hogy az ember megtalálja az örömet.
Ebben is biztos vagyok egyébként, de amikor például kapsz egy új felkérést, megbízást, a Szomszéd tehene ilyen volt, hiszen akkor, hogy megbeszéltük, az életed első olyan főszerepe, ami egy napi sorozathoz kapcsolódik, igen, meg ami nyilván egy kereskedelmi tévében fut, abban is láttad az izgalmat? Amikor ez kiderült, és az adott egy másfajta, inkább ez a kérdés lényege, másfajta izgalmat?
Hát ez igazából olyan...
Ami nem tud rutinszerű lenni.
Igen. Ma maga az egész felkérés az olyan váratlanul érkezett, hogy 12:30-kor jött egy telefon, és 2:00-kor már vágták a hajam, és rakták rá a szemüveget, hogy már pedig így kellene kinézni. Szóval az egész ilyen felfoghatatlan gyorsasággal.
De Hollywoodban van ilyen, nem?
Igen, tényleg. Tehát, hogy ez tényleg egy amerikai film alaptörténete történt meg velem. Úgyhogy igazából akkor ott fel sem, nem is volt időm felfogni a dolgot, hanem futottam önmagam után. De ez egy több mint 5 hónapos forgatás alatt azért rendesen, hogy mondjam, fel tudtam igazából dolgozni a történteket, hogy igen, én most itt vagyok, most ez a rengeteg ember, ez mind azért van itt, hogy mi közösen csináljunk egy jó dolgot, és ennek én vagyok az egyik ilyen, hát csúcsdísze, vagy nem is tudom, úgyhogy nagyon hatalmas
hát felelősség.
Igen, hatalmas felelősség volt, és olyan bizalom volt, ami szárnyakat adott. Tehát szerintem az nagyon fontos, hogy az emberbe bízzanak, mert akkor önmagán sokkal-sokkal messzebb túl tud lépni.
Na és akkor látod, hogy most ugyan párhuzamosan megyünk a sorozat, illetve a kamera előtti szereplés, meg a színház mellett, de ez ugyanúgy van ott is, hogy ott kell, hogy bízom benned. Kérdezem, a rendező, a direktor, kinek kell bíznia benned?
Hát igazából teljesen jól mondtad, az igazgatónak, a rendezőnek, művészeti vezetőnek, és hát aztán, mikor, ha ők már bíztak benned, akkor nyilván a kollégáknak is, hogy hiszen együtt ez egy társas játék, tehát hogyha ha ők nem bíznak bennem, akkor nem lesz meg az a, hogy én nem bízok meg bennük, akkor nem lesz meg az a kölcsönös visszacsatolás, ami ilyen folyamatos, mint egy fogaskerék egymásba kapaszkodva tudunk egyre magasabbra és magasabbra eljutni. Úgyhogy szerintem a bizalom, az minden emberi kapcsolatban nagyon
hát
fontos.
Hát az egy központi kérdés, hogy hogyan adjuk, hogyan vigyázunk rá, hogyan építjük. Szóval arról még műsorokat tölthetnénk meg ennek a lélektanával. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, Pavletics Bélának is nagyon örülök, hogy itt van velünk, és mesél mindenféle kulisszatitkot. Azért is jó, hogy jöttél, hiszen tényleg a Pesti Színházi Élet egyik legfoglalkoztatottabb embereként beszélek veled, színművészeként, a Pesti Magyar Színházat képviseled egyébként. Hát aki havi 22-t játszik, az egy foglalkoztatott művész, azt gondolom. Nagyon sok alkotótársad volt már itt ebben a műsorban. Aki szabadúszik, ő azért sír, meg attól fél, hogy nem lesz munkája. Aki társulatban van, az a szerencsé, hogy társulatban van, mindig azon gondolkodik, na, merre tovább, kapok-e, a következő évadban lesz-e szerepem, stb. Mennyi futódarab van. Neked azért jó helyzeted van, ahogy én most próbáltam a felkészülés során nézni a te pályafutásodat, de lehet, hogy én nem láttam jól.
Köszönöm szépen, igen, nem panaszkodom. Hál' Istennek az elmúlt jó pár évben olyan feladatokkal kínáltak meg, ami engem is épített színészként is, meg emberileg is, és kifejezetten fontos résztvevője vagyok az előadások legtöbbjének. Úgyhogy, de kétségkívül, hogy mondjam, egy rögös út vezetett ideig, mert nagyon sokáig voltak kisebb szerepek, apró szerepek.
Tehát végig kellett.
Én mondhatom, hogy végigjártam a ranglétrát, nagyon, hát igyekeztem türelmesnek lenni, de az élet rákényszerített, hogy legyek türelmes, tehát nem volt sok választásom, de minden a lehetőség, amit kaptam, vagy ami jött, abból megpróbáltam a legtöbbet kisajtolni magam számára is, hogy úgy tudjak magamra gondolni, hogy igen, én ebből, amit lehetett, kihoztam. Tehát az, hogy jaj, unom, jaj, nem szeretem, nem tetszik, nem csom, olyat én nem nagyon éreztem. És nem is mondtam ilyeneket, úgyhogy most kétségkívül egy kivételes helyzetben vagyok, mert tényleg a színház darabjainak az egyik legfontosabb szerepeit játszhatom.
Gondolkodtam én is azon, hogy most tulajdonképpen melyik darabra húzzam fel a beszélgetést, de hát nem tudtam egyet kiragadni a sok közül, hát nem tudtam, hogy valahol Európában, vagy az ezeret, tehát melyiket ragadjam ki a sok közül, mert és pont ezen gondolkodtam, hogy ha mondjuk a kis színpadon van egy előadás, ami sokkal intimebb, mint egy nagy színpados musical akár, az egy színész életében hol foglal helyet? Mit jobb játszani?
Szerintem, elmondom, hogy számomra mit jobb, számomra mind a kettő csodálatos játszani, hiszen éppen az benne a jó, hogy teljesen más a játék, a jelenlét, meg az egésznek a dinamikája, hogyha az ember kis színpadon van, szinte egy méterre a nézőktől, tehát ott tényleg minden apró gondolat, minden apró érzelem meg tud jelenni az emberben, és ezt a nézők jó esetben látják is, mint egy mondjuk egy nagy színpados musicalben, ahol azért sokkal, hogy mondjam, tehát sokkal erősebben kell ugyanazokat a dolgokat megfogalmazni, hogy eljusson ugyanazon az energiaszinten a nézőköz, mint mondjuk a zene, ami előtte vagy utána lesz. Tehát egy teljesen nem, azt nem mondok igazat, hogy teljesen más, mert ugyanazt a belső gondolatokat, érzelmeket kell megfogalmazni, csak mondjuk a lencsét, amivel az ember ezt kivetíti, azt cserélni kell egyik lágyabb, másik egy sokkal erősebb lencse.
Na, ha már lencsénél tartunk, akkor szomszéd tehene, RTL, mert hogy ott is ott vagy esténként, tehát nem csak színházban, hanem most minden este látható vagy.
Igen, igen, január 1-től március végéig, azt hiszem.
A TV képernyőjén, és az a lencse, ami egy napi sorozat kameráját jelenti, az nagyon másabb, mint mondjuk egy filmforgatás? Tehát egy napi sorozat miben különbözik, és most kifejezetten a kulisszatitkokra értem a kérdést.
Technikailag abban különbözik, hogy mondjuk egy filmben hasznos anyagot, ugye ez azt jelenti, ami, hát hasznos anyag.
A hallgatók biztos, hogy nem értik.
Igen.
Ezt én már annyiszor hallottam, én sem tudom, hogy, de valószínűleg azt jelenti a hasznos, hogy ami benne marad a filmben.
Igen, köszönöm szépen, hogy megfogalmaztad azt, amit nekem nem sikerült. Tehát az kb. Mondjuk 2 és 5 perc között szokott lenni. Igen, amit föl kell venni. Most egy sorozatnál, főleg egy napi sorozatnál, ami feszített tempóval kell fölvenni, ez általában 25 perc is tud lenni. Tehát 5-ször annyi dolgot kell fölvenni, ugyanilyen minőséggel, talán 5-ször annyi helyszínen, 5-ször annyi színészel, 5-ször annyi szöveget, tehát kevesebb beállításra van lehetőség, de szerintem a szomszéd tehenében éppen ez a nagyon, nagyon újító, vagy nagyon, nagyon dicséretes, hogy mégis a képi megfogalmazása kifejezetten filmes,
igen,
szerintem.
Igen, igen.
Tehát vannak benne nagyon sok külső helyszín, drón, kameramozgás, kocsi jön, kocsival együtt megyünk, tehát hogy én mikor néztem már az első próbavetítést is, akkor nagyon nagy örömmel láttam, de nyilván a forgatás közben is vissza-vissza néztünk egy-egy snittet, hogy annyira szép a képminősége.
És ahogy hallottam a kollégáitól, nem kellett Pestről nagyon messze menni. Vagy valahogy itt volt az agglomerációban, ugye?
Igen, hát Telkiben volt. Mondjuk, amikor az embernek 5-re kellett megérkezni, vagy 5:30, akkor a 4:45-ös indulás, az, ha messze van, ha nincs messze, azt azért úgy megérez az ember, de nagyon, én nagyon szerettem Telkiben lenni. Amúgy nyilván az egésznek volt egy nagyon jó hangulata, és mivel ott voltunk ezekben a házakban több mint 2 hónapot minden nap, ezért az ember kicsit magáénak is érezte. Úgyhogy így összenőttünk, tehát nem éreztük magunkat idegenül mozogni ezekben a házakban, és szerintem nyilván ez is fontos. Meg az is, hogy egy nagyon életszerű legyen, tehát látszik, hogy ott vannak különböző olyan használati eszközök, amik egy házban
is
ott vannak.
Is ott lehetne akár. Aha. Egyébként ez egy fontos téma lélektanilag a színházzal is, ott is gondolom azt meg kell szokni, hogy egyrészt, és akkor innen jön a kérdés, hogy te a 7. kerületi teátrumot, a Pesti Magyar Színházat mikortól érezted igazán magadénak? Főleg, hogyha itt volt egy folyamat, egy érési folyamat is.
Nem tudom.
Most nem gondolkodtam.
De ezzel nem gondolkodtam, igen. Valahogy olyan volt, hogy az ember így szép lassan átitatódott vele.
Tehát természetesen jött,
igen,
az érzés.
Igen.
Tehát nem volt egy ilyen mérföldkő, ami átkattintott, hanem egyszer csak úgy jött.
Jól mondod, tehát nem volt egy olyan, mint egy ilyen nyakleves, hogy hopsz, ez most az, egy ilyen heuréka pillanat, egy megvilágosodás, hanem így szépen így belefolyt, átitatott.
Kb. Arra gondolok most, hogy próbáljam lefordítani a hallgatóknak is, hogy én például nagyon sokszor elmegyek a színházatok mellett, mert arra visz a GPS, hogy le tudok ott rövidíteni utakat. De ha te korábban arra sétáltál, nyilván nem ugyanazt jelentette, mint most, hogyha elmész a színház környékére. Az a hazaérzés, hazaértem, vagy itthon vagyok érzés, az megvan? Ott a színház környékére, vagy a színházra értem ezt elsősorban.
Értem, hát nyilván aki járt a Magyar Színházban, az tudja, hogy kívülről nem a legszebb színház épületek egyike.
De közben meg nem is annyira, tehát hogy én, aki ott járkálok, nekem inkább a történelmet jelzi.
Igen.
Tehát én nem azzal foglalkozom, hogy szép vagy nem szép, azt tudom, hogy itt legendás előadások születtek, legendás, ikonikus színészekkel,
igen,
amit visztek tovább.
Igen, és szerintem, ha ezt tudatosan nem is érzi az ember, de nekem még volt szerencsém, ugye Sinkovics Imre, Agárdi Gábor, Kálai Ferenc, Béles, és nem is akarok senkit kihagyni, mellettük lenni a színpadon, és valahogy szerintem az az energia, ahogy ők ott voltak, nyilván az a falakba is beleívódott, és ez valahogy így folyamatosan ott van, És mikor belépek a színház épületébe, akkor kétségkívül úgy érzem, hogy igen, az is egy otthon, mert barátaim vannak ott, meg mindent ismerek, igazából az ajtók repedéseit, úgyhogy egy otthonos érzés kerít hatalmába mindenképpen.
Na és benned, aki jó régóta itt vagy a színházban, vannak még olyan kérdések, hogy na majd mi lesz a következő évadban? Lesz-e szerep, mire leszel kiírva, stb. Fontos ez? Úgy, hogy játszol havi 22-t?
Fontos, szerintem minden színésznek hát nagyon fontos.
Az
igen, igen, hogy...
Akármit is játszik.
Igen, 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 hogy tudja, hogy még mindig számítanak rá, igen, sőt, jobban számítanak rá, vagy most már olyan dologban is gondolkodnak benne, amit tegyük fel, eddig nem gondolkodtak benne. Tehát mindig van az embernek egy ilyen, mint egy méterrel előrébb lenne mindig a cél, ahova el kell jutni, és ez a cél az mindig arrébb megy egy méterrel. Tehát igen. Igen, az ember várja, hogy mi lesz a következő.
Hát aztán nagy kérdés, ezt szerintem majdnem minden kollégádnak, aki egyrészt szerepelt akár a Szomszéd tehenében, vagy sorozatokban szerepel, vagy filmben, mindig egy lélektani kérdés, hogy vajon ez a színházba járást támogatja-e majd? Tehát azért, mert te ott vagy a napi sorozatban főszereplőként, többen mennek-e majd a színházba? Hogy ezt lehet-e mérni egyáltalán?
Hát mérni biztos, hogy lehet, csak nem tudom, hogy hogy, vagy hogy mérik-e, de szerintem fontos dolog, főleg mondjuk ilyen helyzetekben, mint ami most nálad is van, hogy két dologról tudunk egyszerre beszélni, tehát van egy ilyen árukapcsolás, de azt gondolom, hogyha a színészek mindig ott vannak képernyőn, akkor tudják a saját arcukkal hozzá tudnak járni más dolgokhoz is, és így a kultúra terjesztéséhez is, és hogyha mondjuk valaki nagyon kedveli a sorozatot, vagy a sorozatban éppen az én karakteremet, akkor lehet, hogy rám keres a neten, megnézi, magyar színház. Hát akkor
is
megnézem, hogy milyen előadás van ott, ami esetleg érdekel, és lehet, hogy ugye emiatt többen eljönnek, vagy többen érdeklődést mutatnak a színház iránt.
Én biztos vagyok benne, hogy ez benne van a pakliban ilyen szempontból.
Én is biztos vagyok benne, mert egy-egy visszajelzés szokott érkezni.
Hogy ez meg is van.
Igen,
szempontból. Oké. Ha már visszajelzéseket említettünk, több visszajelzés van egy sorozat kapcsán, mint egy színházi szerep kapcsán? Vagy ezt sem lehet így egyértelműen kijelenteni?
Nem lehet egyértelműen ezt mondani. Most mióta megy a sorozat, vannak olyan emberek, akik azóta vették föl velem a kapcsolatot a social media felületén, akik mondjuk tegyük föl külföldről nézik a sorozatot, és nyilván eljönni a színházba nem tudnak, de a sorozat miatt megismertek engem, és akkor így jelentkeztek, hogy üdvözölnek, és nagyon tetszik a dolog, úgyhogy szerintem a két dolog tudja egymást támogatni.
Szóval van ereje a képernyőnek?
Nagyon nagy.
Van ereje a színpadnak is, és van ereje a kultúrának.
Igen, és így együtt pedig még nagyobb ereje van.
Együtt atom az egész. No, azt nem tudom, kérdeztem-e tőled korábban, most itt van a kérdés, hogy és picit sablon, ne haragudj érte, van-e szerepálom?
Lehet, hogy kérdezted, de nem vagyok benne biztos. Igazából konkrét szerepálmom sosem volt. Ez az is lehet, hogy egy ilyen belső védekezés volt, hogy ha van egy szerepálmom és nem kapom meg, akkor
hát
az
akkor
mennyire rossz.
Rossz kedved lesz, persze.
Igen, úgyhogy inkább nincs.
De műfajok sem állnak hozzád közel? Amit jó játszani?
Tényleg fura, amit mondok, vagy lehet, hogy ilyen butaságnak hangzik, de én a mesedaraptól elkezdve a zenés...
Azt tudom, hogy mindenben szóval, benne vagy,
tehát,
meg ott
de
vagy.
De mindent szeretek is, és vágyom is. Aha. Tehát ha csak egyféle dolgot kellene csinálni, akkor egy idő után zavarna, mert azt érzem, hogy sokkal szélesebb spektrumban is szeretném magam megmutatni, vagy kipróbálni. Úgyhogy igazából konkrét szerepálmom nincs, de nagyon örülök, hogy voltak olyan dolgok, amik mondjuk már 20-25 évvel ezelőtt így valahogy így elrepültek a fejem fölött, és akkor egyszer csak benne találtam magam abban a darabban, és én énekeltem tegyük fel azt a dalt, amit 18-20 évesen hallgattam.
Igen. Na, erről beszélgettünk arra, viszont igen, tisztán emlékszem. Mit kívánják neked így a végén? Mire vágysz úgy igazán?
Hát az, hogy mindig legyen bennem öröm, és kíváncsiság, és akarás az új feladatok tekintetében.
Mert akkor nem lesz probléma.
Igen.
És mit vinnél haza a Szomszéd tehene főszerepének karakteréből? Mit tudsz útravalóként? Most akár olyat, amit a hallgatók is eltehetnek.
Tehát Bélaként Bélának, mit tudom.
Igen.
Hát talán az, ugye ott két gyermekkori barát erős konfrontációja.
Hát ez egy torzsalkodás.
Ugye? És hogy talán az, hogy szerintem minden problémát meg lehetne előzni egy sokkal jobb, bátrabb és szeretettel teljesebb kommunikációval.
Na valami én is ilyesmit vettem ki magamnak, amikor nézem az epizódokat, hogy azért ennek sokkal nagyobb jelentősége van, vagy mélysége, mint hogy az elsőne tűnne. Hogyha az ember ezt tovább gondolja, akkor viszi magával. Na de a te szerepeidből meg pláne ki tudunk menni sok mindent, ha most a Pesti Magyar Színházas szerepeket nézzük, úgyhogy azt kívánom a végén, hogy sok ilyen útravalót adj még a közönségnek ott a 7. kerület szívében, akkor nagy baj nem lesz.
Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon élveztem a beszélgetést újra, és köszönöm, hogy itt voltál. Pavletics Bélával beszélgettem. Nem véletlenül, mert esténként látjuk őt a tévében, a színházban, meg szinte egy hónapban 22-szer legalább ott lehet vele találkozni, úgyhogy tessenek a Pesti Magyar Színház weboldalát nézni. Nem tudom, hogy te mennyire napra készen tartod a közösségi oldaladat ilyen szempontból, ki vannak írva?
Hát így sokkal jobban kellene erre a dologra figyelnem.
Akkor Pesti Magyar Színház.hu.
Igen, köszönöm.
Ott jobban járnak ilyen szempontból, mert ott van az összes időpont, és lehet nézni, hogy melyik nap menjenek el színházba Bélát megnézni. Köszönöm még egyszer az idődet, a hallgatókét is természetesen. Most bezárom a Slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitom. Sok élményt és értéket kívánok önöknek az elkövetkezendő időszakhoz, és engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
95.8. Sláger FM.